hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ahogy ígértem, már is az autósokat érintő díjfizetési határidővel folytatjuk. Közeledik ugyanis a díjfizetési határidő a kötelező gépjármű felelősség biztosításoknál. A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője elmondta, akik január 1-jével kötöttek új biztosítást a járművükre, azoknak a szökőév miatt február 29-ig meg kell fizetniük az esedékes díjrészletet a biztosítójuknak. Lambert Gábort Péler András kérdezte.
Hogyan is áll a magyar gépjármű park biztosítottság szempontjából, mekkora arányban vannak a biztosított, nem biztosított gépjárművek?
A magyar gépjárműveknek több mint 98%-a rendelkezik érvényes kötelező biztosítással, azaz 2018-as adatok szerint a mintegy 5,26 milliós magyar gépjármű állományból 84 ezer nem rendelkezett biztosítással, ez 1,6%-os arány.
Mi történik majd azokkal, akik a szökőév miatt ugye február 29-éig elmaradnak a befizetésükkel?
Ők arra számíthatnak, hogy fedezetlenségi díjat kell fizetniük a kieső időszakra. Ez a gépjárműek teljesítményétől függően naponta 510-1140 forint is lehet. Amennyiben pedig tehergépjárművekről, vontatókról van szó, akkor napi több ezer forintot is elérheti ez a fedezetlenségi díj.
Úgy itt a január 1-ével kötött új szerződésekről beszélünk, hogy a tavalyi év végével hány gépjármű szerződése szűnt meg?
Ezek a gépjárművek nem kerültek ki a biztosítási forgalomból. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonos a legtöbb esetben felmondta a biztosítást, és új szerződést kötött egy más társaságnál. Ez a tavalyi év végével 141.836 gépjárműre vonatkozott.
Itt a magyarországi gépjárműveknek a biztosítása az nagyjából milyen kategóriába esik? Ugye azt tudjuk, hogy a magyar gépjármű park azért átlag életkorban eléggé előregedő pályát mutat, 14 év felett van a magyar személygépkocsiknak az átlag életkora. Itt biztosítási besorolás szempontjából ez mennyire érinti itt a gépjárműek életkora biztosítást, és nagyjából milyen kategóriákban tudjuk elhelyezni a magyarországi autókat?
Hát azt lehetne mondani, hogy akik most évvégén váltottak biztosítót, azok autóinak jellemzően öregebb az átlag életkora, és magasabb bónuszfokozattal rendelkeznek, mint egy 3/4 B10-es besorolású, mint az éves átlag. És ezért a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjuk jóval alatta mered a teljes gépjármű állomány átlagának, és ezért van is, hogy a biztosító ajánlatok közötti különbségek is kisebbek, mint más időszakban.
Mi történik azokkal a tulajdonosokkal, akiknek díjmenfizetés miatt szűnt meg a szerződése a biztosítójukkal?
Ezek a gépjármű tulajdonosok, amennyiben új biztosítást akarnak kötni, a korábbi biztosítójuknál tehetik meg, köthetik újra ugyanazon biztosítási időszakra, és természetesen vállalniuk kell a fedezetlenségi díjat is.
Ugye kötelező biztosításról beszélünk, tehát ilyen szempontból nincsen kiskapu, aki nem biztosít, annak a kötelezettsége megvan, de akkor így, ahogy említetted is, más formában fogja kiszabni itt a díjakat számukra.
Hát sokkal súlyosabb összegeket kell fizetni, mint amennyi az érvényes és folyamatos kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díj lenne. Ennek kapcsán érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogyha egy jármű hosszabb ideig nincs használatban, akkor még az nem mentesít a törvény szerinti biztosítási kötelezettség alól. Aki hosszabb ideig nem használja a járművét, annak érdemes a közlekedési hatóságnál ideiglenesen kivonatni a járművet a forgalomból.
Ezt mennyire szokták igénybe venni az emberek? Ugye mostanában itt a főleg a fővárosban az autózsúfoltság miatt talán egyre többen szoknak át a tömegközlekedésre. Jellemző ez az ideiglenes kivonatás?
Nem igazán, mert azért soha nem lehet tudni, hogy mikor van szükségünk a járműre, és ha egy adott időszakra kivontuk a forgalomból, akkor nem tudjuk használni.
Tehát akkor mondjuk akkor jellemző, hogyha valaki ideiglenesen külföldre megy, mondjuk munkát vállalni, és akkor addig nem használja a gépkocsiját, de akkor a hétköznapokban ez nem annyira jellemző.
Hát igen, vagy hogyha egy olyan jellegű gépjármű van a tulajdonunkban, amire kell rendszám, de nem használjuk napi gyakorlatban, például egy motorcsónak utánfutó, vagy pedig hát egy más jellegű utánfutó.
Mi történik még akkor, hogyha nincsen meg a biztosításunk, mert mondjuk például késedelembe estünk itt a díjfizetésekkel kapcsolatban, viszont itt ebben az átmeneti időszakban esetleg valamilyen kárt okozunk a gépjárművünkkel?
Hát abban az időszakban, amikor nem rendelkezünk érvényes biztosítással, az okozott kárt teljes egészében a károkozónak kell megtérítenie. Ez is egy olyan lényeges szempont, ami arra inthet mindenkit, hogy figyeljen oda a határidőkre, és mindig rendelkezzen érvényes kötelező gépjármű felelősség biztosítással.
Az elmúlt percekben Lambert Gábort, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Most pedig az 5G hálózat nyújtotta lehetőségekkel folytatjuk a hétvégi menetrendet. A mobil kapcsolatok tizede 5G hálózaton bonyolódik majd 2023-ban a Cisco Magyarország előrejelzése szerint. A cég ügyvezető igazgatója elmondta, 3 év múlva Kelet-Közép-Európában az internet és mobil kapcsolattal rendelkező felhasználók aránya közel 80% lesz. Ugyanezen régióban az európaiak 9,1 milliárd mobil applikációt fognak letölteni. Bár az 5G fejlesztések először nem a hétköznapi felhasználókat célozzák, idővel egyre szélesebb körben elterjedhetnek. Dalos Ottót Somodi Evelin kérdezte a részletekről.
Mit jelent ez a 10%? Ez azért nem tűnik olyan hatalmas lefedettségnek. Feltételezem, ez sokkal inkább a cégeket segíteni elő, mint sem a felhasználói oldalt. Ön hogy látja ezt?
Elsősorban az 5G-t mindig is azt szoktuk mondani, hogy az üzleti életben fogják legtöbbet használni, és arra megfelelő alkalmazások elérhetése fogja segíteni, hogy elterjedjen. Ez a 10% egy átlag, tehát benne van, hogy ez a worldwide átlag lesz. Azt gondolom, hogy lesz, ahol nagyobb százalékkal fog terjedni, lesz, ahol kisebb. Én szerintem ez egy nagyjából helyes becslése a történetnek. Általában mindig nagyon nagy számok szoktak előjönni, és majdnem mindig egy picivel azért még nagyobb lesz a valóság, mint ami ennek előrejelezünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt nagy valószínűséggel kicsit túl fogjuk szállni.
A jelen pillanatban hol tartanak az 5G fejlesztések?
Ugye néhány részén a világnak már 5G szolgáltatás megy közel fél éve, egy éve, főleg Távol-Keleten és az Egyesült Államokban. Európában is szerintem egy fél éve, egy éve már elkezdték az első szolgáltatók a szolgáltatást. Magyarországon is nagyon remélem, hogy hamarosan meg fog jelenni, de azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez a Távol-Kelet és az Egyesült Államok része a domináló terület. Mindenhol valamennyi szolgáltató elkezdi. Nagyon szépen látszik, hogy amikor egy új generációs mobil technológia megjelenik a világon, akkor az kicsit felpörgeti az országokban a versenyt. Hát olyan nincsen, hogy egy valaki elkezd, és a másik 2-3 versenytársa nem. Azt gondolom, hogy ez szintén fogja támogatni azt, hogy ez a 10% ez kicsivel magasabb legyen, mint amilyennek most gondoljuk.
Az 5G technológia egyébként elképzelhetően mikor lesz kiterjesztve a hétköznapi felhasználók számára is? Ugye most a 3G-ről 4G-re történő átállás már mondhatni végbe ment, de felhasználói szinten ez sem jelentett kifejezetten nagy változást. Hogyha felhasználói szintre terjesztenék az 5G-t, ez jelentene valamilyen észrevehető változást?
Ugye azt nagyon sok helyen szokták mondani, hogy 5G és a 4G közt nem akkora különbség, mint a 2 és a 3 és a 3 és a 4G között, inkább akkora, mint a 2 és a 4 között volt, hanem még annál is nagyobb. Ugyanis az 5G az egy teljesen új világot fog megnyitni számunkra, ugyanis nem csak a sebesség fog növekedni sokszorosára a 4G-hez képest, ugye 13-szorosa lesz a 5G sebessége átlagos mobil kapcsolatnak, azért nagyon nagy ugrás lesz, hanem azon keresztül, hogy valós idejű hozzáférést tesz lehetővé, és nagyon minimális késletetést, olyan dolgokat is el tudunk kezdeni mobil technológián keresztül használni, ami ma eszünkbe se jutna. És ez egy olyan dolog, azt gondolom, hogy mindenkit érinteni fog, nem csak az üzlet embereket. A másik pedig az, hogy valakinek van egy üzletembernek egy 5G készülék, az nagy valószínűséggel használni fogja otthon is, és pont ezért, ha már a készülék ott lesz, akkor azon fog dolgozni mindenki, hogy ezt minden esetben használja ki ennek a lehetőségeit. Úgyhogy igazából szerintem, ami nagyon jót jelent ebben az 5G-ben, hogy egy teljesen új iparág fog felnőni, aki 5G szolgáltatásokat fog fejleszteni, attól függetlenül, hogy milyen szolgáltatónak, hanem hogy tudja használni valaki otthon. És erre ugyanígy, ahogy lesz üzleti életre, ugyanígy elő fog ez kerülni otthoni felhasználásra is. Tehát lényeg az, hogy ez a késleltetés csökkenése és a valós idejű hozzáférés, ez a kettő dolog, ami azt gondolom, hogy egy teljesen más ablakot fog nyitni a világra.
2023-ra egy ilyen volumenű változtatáshoz elegendő-e a 3 év, hogy kifejlesszék és elterjedjen, még ha csak 10%-os mértékben is?
De én azt gondolom, hogy nem. De a felmérésünkben szépen kijött az, hogy például Kelet-Európa az a világ előtt jár, itt 80%-a lesz a mobil kapcsolat rendelkezőknek a száma. De lényeg az, hogy szerintem akinek ma 3-4G szolgáltatása van, azok fognak ávolérelni 5G-re, nem hiszem, hogy új előfizető fog megjelenni. És ebből is azt gondolom, hogy nem lehet probléma az, hogy ha valami izgalmas, akkor a nagyon réteg, aki mindig első között szokott átkapcsolni egy ilyen új szolgáltatási területre. Nem félek ettől, hogy a piac terített lenne, és emiatt nem fog elterjedni az 5G.
Említette, hogy a 4G-hez képest ez legalább olyan volumenű változást jelent, mint a 2G-hez képest a 4G.
Igen.
Ez elegendő lesz-e ahhoz, hogy a 4G felhasználókat bevonzza, mint potenciális ügyfél?
Ugye most indultak el mindenhol ezek a szolgáltatások, ott már azokról a területekről már legtöbb helyen egy-másfél éves tapasztalatok alapján azt gondolom, hogy igen. Mindenhol valami speciális dolgot fejlesztette ki erre, ami ezt vonzóvá tette. Ez az egyik, a másik pedig azt gondolom, hogy azért azt, hogy a sebesség lényegesen nagyobb, független attól, hogy amit említettem, valós idejű és késletetése miatt, már is vonzóvá teszi a szolgáltatás. Nagyon sok esetben azért ez ma egy korlát még. Tehát nem hiszem, hogy ne lenne ebből vonzó szolgáltatás összeállítva. És a másik az, hogy minden egyes új generációs mobil technológia megjelenésekor nagyon komoly marketing és piaci aktivitásokon keresztül szokták a szolgáltatások, az új szolgáltatást bevezetni a piacra. Ez is segíteni fog, hogy megismertesse az emberekkel azt, hogy miért jobb, milyen tudnak ebben kellemesebb szolgáltatásokat elérni, mint amilyen az előző technológia volt.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Idén is emelkednek az árak a táborpiacon, a kedvezmények miatt érdemes minél hamarabb jelentkezni, ezt mondta el rádiónknak a táborfigyelő.hu ügyvezetője. Már most is rengeteg lehetőség közül lehet választani, kezd kiegyenlítődni az ottalvós és a napközis táborok közötti arány, hangsúlyozta Tóth Béla. A táboroztatóknak az új trendekre is figyelniük kell, hiszen ezek befolyásolják a gyerekek érdeklődését is. Az idei nyár például a sporttáborok népszerűség robbanását hozhatja az olimpia és a futball Európa bajnokság miatt. Tóth Bélával Imre Lőrinc beszélgetett.
Idén azt írják, hogy akár 10%-os áremelkedés is elképzelhető a táborpiacon. Ezt a növekedést mi hajtja elsősorban?
Hát egyrészt hajtja az, hogy a szolgáltatásoknak a bekerülési költsége, vagyis az, ami egy tábor megrendezéséhez szükséges, ha mondjuk egy ottalvos tábor, akkor a szállásnak a költsége, az étkezés költsége, ez mind-mind emelkedik. Úgyhogy ez az, ami látható, illetve az is látszik, hogy ez a tábor áraknak a növekedése, ez a trend, ez nem áll meg, viszont lassul. Az idei évben ugye 5-10% közötti összegben nőhetnek a táborok, de nagyon jó hír a családoknak, és erre szeretném is nagyon fölhívni a kedves rádióhallgatók figyelmét, hogy ez a növekmény, ez a díjemelés, és előfoglalási kedvezményekkel sok esetben meg is spórolható. Ez azt jelenti, hogy minél korábban foglalunk tábort a gyermekünknek, akár már most február hónapban, annál valószínűbb, hogy előfoglalási kedvezményes áron tudunk tábort választani, és rengeteg táborszervező ilyen kedvezménnyel hirdeti meg akár a táborfigyelőn, vagy éppen más táboros portálokon a táborait, és ezáltal, hogyha az előfoglalási kedvezményt igénybe veszük, akkor ezt a díjnövekedést, ezeket igazából meg is tudjuk spórolni. Ugye azt mondtam, hogy lassú ez a növekedés, de ettől függetlenül azért az látszik, hogy az 5-10% közötti áremelkedés, ez ilyen akár több 1000 forintot is jelenthet egy hétre egy gyermeknek, és hogyha több gyermekről beszélünk, vagy akár több hetet szeretnénk a 11 hetes nyári szünetből lefedni táborokkal a csemetek felügyelete szempontjából, akkor ez akár 10 000-es vagy több 10 000-es nagyságrendet is érinthet, úgyhogy mindenképpen célszerű minél korábban körülnézni és lefoglalni a jó árértékarányú táborokat.
Említette, hogy az áremelkedés hátterében például a szállások költségének emelkedése áll, akkor ez azt jelenti, hogy például az ottalvós táboroknál találkozhatnak leginkább a szülők az áremelkedés, és nem a napközis táborok esetében?
Mind a két helyen várhatóak ezek, nyilván egy picikét erősebben érezhető az ottalvos táborok esetében a díjnövekedés, viszont az is látszik, hogy a napközis táboroknál is ugyanis mondjuk az étkezés, vagy éppen akár a személyzetnek költségének az áremelkedése az ugyanúgy jelentkezik, úgyhogy ott is érezhető, elképzelhető, hogy pár százaléknyi különbség lesz az ottalvos táborok áremelkedése, illetve a napközisek között.
Egyébként melyik táborozási lehetőségből van nagyobb merítési lehetőség? Én úgy gondolnám, hogy napközisből több van, de cáfolja meg, hogyha tévedek.
Nagyságrendileg hasonló a szám, illetve az is látszik, hogy a szülők az évek folyamán egyre kiegyenlítettebben keresnek napközis, illetve ottalvos táborokat is. Ugye a napközis táborok azok azért nagyon népszerűek, mert hogy miután nem merül fel a szállás költség, ezáltal ugye kedvezőbb áron lehet napközis tábort foglalni, és így egységnyi összegből több hetet tudok lefedni gyermekfelügyelettel, élménydús, biztonságos gyermekfelügyelettel egy napközis táborral. Ottalvos tábornál, hogy miután a szállásköltség is felmerül, innentől kezdve ez ugye nyilván valamelyes drágább és kevesebb hetet tudok ebből a bizonyos egységnyi összegből lefedni a nyári szünidőből. Viszont az is nagyon fontos, hogy ha már erről a két tábor típusról beszélünk, hogy annyit kérnék a kedves szülőktől, hogy úgy válasszunk a kettő között, hogy objektíven a gyermek érettségét vesszük alapul. Hiába van kiírva egy tábornál egy korosztályi bontás, ami kötelező is, hogy hány éves kortól hány éves korig várják ők a gyerekeket, ne ez a kor döntsön, hanem a gyermekünk érettsége. Előfordulhat, hogy van olyan kisfiú, aki 7-8 éves, és bátran el lehet küldeni egy ottalvos táborba, amíg lehet, hogy 12-13 éves kislányt például inkább napközis táborba kell küldeni, mert ő még otthon szeretne aludni. Szóval próbáljunk ebben objektívek lenni, és egyrészt ne is próbáljuk őt túl korán elküldeni, és ami sokkal gyakoribb ennél, hogy a szülői félsz miatt inkább visszatartjuk, a gyermek már régesség készen állna, csak mi, mint szülők nem vagyunk készen arra, hogy elengedjük a csemeténket. Ebbe próbáljunk nagyon objektívek lenni, hogy igazán csodás táborozást tudjunk kiválasztani a gyermekünknek.
Ugye ez érdekes kérdés, amit feszeget, mert itt a szülő dönt végül is, hogy milyen táborba akarja beiratni a gyerekét, mert hogy a gyerek van, hogy alapjáraton nem is szeretne elmenni táborba, mondjuk sokkal kényelmesebb neki otthon maradni, hasonló dolgok. Mik a tapasztalatok ilyenkor táborválasztásán, mik a nagy dilemmák?
Megmondom őszintén, nem teljesen értek egyet azzal, amit ön mond, ugyanis a gyermek az, hogy ő otthon marad, vagy pedig a saját korosztályával közös élménydús programokon vesz részt, hogyha e között kell választania, főleg, hogyha a szülő adott esetben nem tud otthon lenni, vagy mondjuk olyan nagy szülővel tud esetleg lenni a gyermek, és már optimális eset, hogyha nagy szülővel tud lenni, aki mondjuk nem annyira aktív, mint mondjuk a kortársai nyilvánvalóan, akkor lehet, hogy inkább a táborozást választja. Én, ha már a táborválasztásnál tartunk, én azt szoktam kérni a kedves szülőktől, hogy szűrjük le először a táborokat, mert egyrészt nagyon-nagyon sok van, szóval nálunk a táborfigyelőnél már most 270 tábortúrnus közül választhatnak, szóval hatalmas már most a kínálat. Szűrjük le a táborokat először mi magunk szülőként, hogy helyileg hova engedjük el a gyermeket, hogy napközis vagy ottalvos tábort választunk, illetve hogy milyen áron, vagyis a pénztárcánk mi az, amit megenged. És a fennmaradó táborok közül ültessük oda magunk mellé a gyermeket, és válasszunk közösen. Egyrészt, hogyha a gyermek részt vesz ebben a döntési folyamatban, akkor ő nagyon lelkesen fog menni ebbe a táborba, az első pillanattól már várni fogja ezt, és nem kényszerként éri meg, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy a gyermekünk simán kiválaszthat egy olyan tábort, amire mi mondjuk nem is számítunk, vagy nem is gondoltunk volna, hogy az érdekelheti. A fiunk kiválaszt egy angol tábort, és egy életre megszereti az angol nyelvet, vagy éppen a lányunk kiválaszt egy nem megijesztő a lányos apukákat, mondjuk egy katonai tábort, és ott fogja magát szuperül érezni. Szóval a lényeg az, hogy vonjuk be a gyermeket abban a részbe, amiben igenis van neki is beleszólása. Előtte szűrjük le a magunk dolgai alapján, de utána közösen válasszunk tábort.
Ön is most említett többféle tábortípust, és hát tényleg nagyon széles a repertoár. Sporttáboroktól kezdve digitális táborokig, nyelvi táborokig vannak nagyon sokféle tematikus tábor. Például találtam egy ilyen fantasy típusú tábort Harry Potter tematikában, hogy más nem említsek. Kiapadhatatlan itt az új ötletek tárháza? Tehát évről évre egyre többféle elgondolás tábortípus jön?
Gyakorlatilag teljesen jól látja a helyzetet. Most nálunk a táborfigyelőnél 35 téma kategóriában vannak besorolva ezek a táborok. A főzőtől az idegen nyelvén át, az informatikai, a képzőművészeti, a rajzfilmes, a sport, és azt így tudnám nagyon sokáig sorolni ezeket a tábortípusokat. És egyre nehezebb, mert ugye a táborok folyamatosan próbálnak megújulni, és az adott gyermekérdeklődéseknek megfelelő táborokat is összehozni, akár lásd például ez a Harry Potter fantasy tábor, amit nagyon-nagyon szeretnek, évről évre nagyon gyorsan betelik ez a tábor, és innentől kezdve ezeket is valahogy mindig bele kell sorolni valahogy ezekbe a több mint 30 kategóriába, hogy továbbra is áttekinthető legyen, de az is látszik, hogy nagyon próbálnak a táborszervezők nagyon dinamikusan, nagyon spontán reagálni, vagy a gyermekek érte a szülők elvárásaira, úgyhogy folyamatosan változó tematikával és egyre érdekesebb táborokkal találkozhatnak a már most táborkereső szülők és gyermekek.
Meg lehet mondani egyébként, melyik a legnépszerűbb táborok? Pontosan ezek az újszerű táborok, amik mondjuk ráülnek egy-egy divat hullámra, mondjuk itt a Harry Pottert említettük, de mondhatnánk például többféle sorozatot, amelyek népszerűek manapság, és akkor gondolom a kapcsán is jönnek tematikus táborok, szóval ezek az innovatív, újszerű táborok a népszerűek, vagy mondjuk a hagyományos táborok telnek be azért még hamarabb?
Az látszik, hogy nagyon nyitottak az újdonságra a szülők, szóval nagyon sok esetben van ez, amikor végezzük így nyár elején a felmérésünket, azt minden évben elvégezzük, hogy mik a legnépszerűbb tábortípusok és ehhez hasonlók, akkor nagyon sokszor olyan új téma is bebe csúszik a hagyományosabb témák közé az élmezőnybe, amire mondjuk nem is számítunk. 3 évvel ezelőtt konkrétan a katonai táborok voltak egy ilyen újdonság, és olyan szinten keresték ezeket a táborokat, hogy a második legnépszerűbb tábortípus lett abban az évben. Most már ez is kvázi hagyományosnak számító. Viszont az is látszik, hogy az idegen nyelvi, a sporttáborok, ezek mindig ott lesznek az első 3-4 területen, mert ezeket folyamatosan keresik, illetve az is látszik, hogy ugye az idei évben még pontosan nem tudok mondani, hogy milyen sorrend lesz, mert ahhoz még azért adatokat kell gyűjtenünk, de az érdekesség, hogy az idei évben ugye 2 nagy sporteseményt is rendeznek, a labdarúgó Európa-bajnokságot, illetve az olimpiát, illetve ezeknek a megelőző vagy ezeket előkészítő sportversenyeket is, és miután ilyenkor nagyon sokat beszélünk a sportról, nagyon sok sportot látunk, ilyenkor mindig megugrik egy picit a sporttáborba jelentkezőknek a száma. Ugye a gyerekek is látják, ők is szurkolnak már a megelőző versenyeken, vagy előkészítő versenyeken is. A magyar válogatottnak reméljük ki is jutnak, illetve a magyar versenyzőknek az olimpián, és innentől kezdve egyre többen mennek el, akár focitáborba, akár vizes táborokba, úszásba, vízilabdába, vagy éppen kajakozni, kenózni.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.